From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distributions közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket küldjük mindazon egyháztagoknak és barátainknak, akik részt vesznek ezen a konferencián, bárhol is legyenek. Az ülésen a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja a zenét, vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy, orgonán kísér Bonnie Goodliff és Linda Margetts. A kórus ezt a gyűlést a Mi az igazság című himnusszal nyitja meg. A nyitó imád azután Enrique Arfalabella Elder mondja majd a 70-ektől. Őt a kórus éneke követi, melynek címe Vezes kis fény.
Our beloved Heavenly Father.
Szeretett mennyi atyánk, szeretünk téged, és szeretjük a fiadat, Jézus Krisztust. Annyira hálásak vagyunk ezért a csodálatos lehetőségért, hogy részt vehetünk ezen az ülésen. Az üzenetekért, amelyeket hallottunk, és minden egyes vezetőnkért, akiktől ma üzeneteket fogunk hallani. Annyira hálásak vagyunk a prófétánkért, Thomas S. Monson elnökért, és a tanácsosaiért, és a 12 kórumáért. Hálánkat fejezzük ki az evangélium visszaállításáért, és Jézus Krisztus egyházáért, és kifejezetten pedig a Te fiad Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért. Azért imádkozunk, Atyánk, hogy nyitott lehessen az elménk és a szívünk azokra az üzenetekre, melyeket nekünk szánsz. És imádkozunk azért, hogy velünk lehessen ma a Te lelked. És ezeket mondjuk, szabadítunk Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
We will now be pleased to hear from Elder David A. Bednar.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy David A. Bednar elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt vasárnapi iskola általános elnökségének második tanácsosa. Beszéde után pedig Carl B. Cook eldert hallgathatjuk a 70-ektől.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized the eternal truth that only by doing
a szabadító a hegyi beszédének befejeztével kiemelte azt az örök igazságot, hogy csak az Atya akaratának cselekvésével érhető el a Fiú szabadító kegyelme. Kijelentette: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amint elgondolkodunk ennek a szövegnek a sugalmazott átdolgozásán, jobban megértjük az iménti jelenetet. Lényeges, hogy az Úrnak a Jakab király Bibliájában található sohasem ismertelek titeket kifejezését a Joseph Smith fordítás megváltoztatta arra, hogy sohasem ismertetek engem. Vizsgáljuk meg a 10 szűz példázatát is. Gondoljatok vissza rá, hogy az 5 bolond és felkészületlen szűz azután ment el olajat szerezni a lámpásba, miután hallották a kiáltást, hogy menjenek a vőlegény elébe. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén mondva, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Egy másik sugalmazott verzió mindannyiunk számára kitágítja ennek a példázatnak a jelentését. Fontos, hogy a Jakab király Bibliájában közölt nem ismerlek titeket kifejezést a Joseph Smith fordítás nem ismertek engem kifejezésre pontosította. A soha nem ismertetek engem és nem ismertek engem kifejezéseknek mély lelki önelemzésre kell indítaniuk bennünket. Vajon csak tudunk a szabadítóról, vagy egyre inkább megismerjük őt? Vajon hogyan ismerjük meg az Urat? A lélek eme kérdései állnak a mai üzenetem középpontjában. Őszintén kérem a Szentlélek segítségét, miközben együtt átgondoljuk ezt az életbe vágó témát. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is. Testvérek, miközben megismerjük az ő szeretett fiát, megismerjük az Atyát is. A halandóság fő célja nem csupán az, hogy tanuljunk az Atya egyszülöttjéről, hanem hogy igyekezzünk meg is ismerni őt. A következő 4 fontos lépés segíthet megismernünk az Urat. Első, gyakoroljuk az ő belé vetett hitet. Második, kövessük őt. Harmadik, szolgáljuk őt. És negyedik, higgyünk neki. A Jézus Krisztus vetett hit gyakorlása azt jelenti, hogy az ő érdemeire, irgalmára és kegyelmére támaszkodunk. Kezdjük megismerni a szabadítót, miközben felserkentjük lelki képességeinket, és kísérletet teszünk a tanításaival. egészen addig, míg helyet nem tudunk adni lelkünkben szava egy részének. Ahogy az Úrba vetett hitünk növekszik, bízni kezdünk benne, és biztosak leszünk az ő hatalmában, hogy az megvált, meggyógyít és megerősít bennünket. Az igaz hit az Úrban és az Úrra összpontosul, és mindig igaz lelkű tettekhez vezet. A Krisztusba vetett hit az első tantétel a kinyilatkoztatott vallásban. Ez minden igaz lelkűség alapja, és minden intelligens lényben a cselekvés elve. Mivel a megváltó által kijelentett helyes tantételek szerinti cselekvés központi szerepet játszik az igaz hit elnyerésében és gyakorlásában, a hit cselekedetek nélkül megholt. Az ige megtartóinak, nem pedig csak hallgatóinak kell lennünk. Isten szavának hallgatása és a szabadítóba vetett hit lelki ajándékának elnyerése szorosan összefüggnek, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Akkor ismerkedünk meg vele és az ő hangjával, amikor tanulmányozzuk a szavát a szentírásokban, és lakmározunk azon, amikor igaz szándékkal imádkozunk az Atyához az ő nevében, és keressük a Szentlélek állandó társaságát. Krisztus tanának megtanulása és az életünkben való alkalmazása előfeltétel ahhoz, hogy elnyerjük az ő belévetett hit ajándékát. Az Úrba vetett hit gyakorlása szükséges előkészület az ő követésére. Mikor pedig a Galileai tenger mellett jár vala Jézus, lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek, valamert halászok valának. És mondanék ki, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal ott hagyván a hálókat követék őt. Péter és András jó példák a Mester meghallására és követésére. A szabadító titeket és engem is hasonlóképpen intett. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Felvenni a keresztet azt jelenti, hogy az ember megtagad magától minden istentelenséget és világi kívánságot, és betartja az Úr parancsolatait. A szabadító arra intett bennünket, hogy legyünk olyanok, mint ő. Így az Úr követés azt jelenti, hogy utánozzuk őt. Mikor engesztelésének hatalma által igyekszünk olyanná válni, mint ő, azzal egyre inkább megismerjük az Urat. Halandó szolgálat alatt Jézus kijelölte az utat, vezetett az úton, és tökéletes példát állított. A jelleméről, tökéletességeiről és tulajdonságairól való helyes elképzelés tartós célt és világos útmutatást ad nekünk, miközben az elkötelezett tanítványság útján követjük őt. A szabadító követése lehetővé teszi számunkra azt is, hogy konkrétan megtudjuk, hogy az életvitelünk összhangban van-e Isten akaratával. Az efféle tudás nem valami kifürkészhetetlen rejtély, és nem elsősorban a fizikai jóllétünkre, vagy átlagos, halandó ügyeinkre összpontosul. Inkább a szövetség mentén haladó, állandó és biztos fejlődés az, amiben ő örömét leli. Lehi álma a Mormon könyvében felfedi azt az utat, melyet követnünk kell, a kihívásokat, melyekkel szembe kerülünk, és azokat a lelki forrásokat, melyek a rendelkezésünkre állnak, hogy segítsenek a szabadítóhoz jönnünk. Elvárja tőlünk, hogy előre törekedjünk a szoros és keskeny ösvényen. És szeretné, ha részesülnénk a fa gyümölcsének megízlelése és az Úrhoz való mély megtérés által elnyerhető áldásokban. Ezért így hív minket. Gyer, kövess engem! Mind a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása, mind pedig az ő követése, szükséges előkészület az ő szolgálatához. Mert hogyan ismerné az ember azt a mestert, akit nem szolgált, és aki idegen neki, és aki messze áll szíve gondolataitól és szándékától. Még teljesebben megismerjük az Urat, miközben szolgáljuk őt, és a királyságában munkálkodunk. Ekkor ő nagylelkűen megállt bennünket mennyei segítséggel, lelki ajándékokkal és nagyobb teherbírással. Soha nem maradunk magunkra, amikor az ő szőlőskertjében dolgozunk. Ezt mondta. Mert az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Megismerjük a szabadítót, amikor minden tőlünk telhetőt megtéve oda megyünk, ahová ő akarja, hogy menjünk. Miközben igyekszünk azt mondani, amit szeretne, hogy mondjunk, és miközben azzá válunk, akivé ő szeretné, hogy váljunk. Ha engedelmesen elismerjük, hogy teljesen őtőle függünk, akkor megnöveli azon képességünket, hogy még eredményesebben szolgáljunk. Vágyaink fokozatosan egyre jobban összhangba kerülnek az ő vágyaival. Az ő céljai a mi céljainká válnak. Olyannyira, hogy nem fogunk olyat kérni, ami ellenkezik az ő akaratával. Az ő szolgálata megköveteli a teljes szívünket, lelkünket, elménket és erőnket. Következésképpen, ha önzetlenül szolgálunk másokat, az ellensúlyozza a természetes ember énközpontú és önző hajlamát. Megszeretjük azokat, akiket szolgálunk. És mivel mások szolgálatával Istent szolgáljuk, fivéreinkkel és nővéreinkkel együtt, őt is még mélyebben meg fogjuk szeretni. Ez a szeretet a jó szívűség lelki ajándékának, Krisztus tiszta szeretetének megnyilvánulása. Imádkozzatok szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak, hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen ez a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Megismerjük az Urat, miközben eltölt bennünket az ő szeretete. Lehetséges a hitet gyakorolni ő benne, követni őt, szolgálni őt, mégsem hinni neki. Ismerek olyan egyháztagokat, akik igaznak fogadják el a szentírásokban található és az erről az emelvényről elhangzó tant és tantételeket. Mégis nehezükre esik elhinni, hogy ezek az evangélium igazságok konkrétan az ő életükre, az ő körülményeikre vonatkoznak. Látszólag hisznek a szabadítóban, de nem hiszik, hogy megígért áldásai a számukra is elérhetők, vagy a saját életükben is működhetnek. Találkozom olyan testvérekkel is, akik kötelességtudóan teljesítik elhívásukat, ám a visszaállított evangélium még nem vált számukra élő és átváltoztató valósággá a saját életükre nézve. Akkor ismerjük meg az Urat, ha nem csak hiszünk ő benne, hanem hiszünk is neki, és elhisszük ígéreteit. Az Új Szövetségben egy apa arra kérte a szabadítót, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. Jézus így felelt. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermekatya pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor elgondolkodtam ennek az apának azon a kérésén, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Eltűnődtem, hogy a férfi kérésének elsődleges célja nem az volt-e, hogy segítsen neki hinni Jézusban, mint a megváltóban és az ő gyógyító hatalmában. Talán már elismerte Krisztust Isten fiaként. De talán segítségre volt szüksége ahhoz, hogy elhiggye, a mester gyógyító hatalma valóban olyan egyéni és személyes lehet, hogy képes megáldani szeretett fiát. Lehet, hogy általánosságban hit Krisztusban, de nem hit Krisztusnak konkrétan és személyesen. Gyakran arról teszünk bizonyságot, amiről úgy tudjuk igaz, de talán a leglényegesebb kérdés mindannyiunk számára, hogy elhisszük-e, amit tudunk. A helyén való papsági felhatalmazással végzett szent szertartások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy higgyünk a szabadítónak, megismerjük őt, és végül higgyünk abban, amit már tudunk. És a Melkisedeki papság irányítja az evangélium dolgait, és rendelkezik a királyság rejtelmeinek kulcsával, méghozzá Isten ismeretének kulcsával. Ezért annak szertartásaiban megnyilvánul az isteniség hatalma. Szeretett testvéreim, hiszünk az Úrnak, és megismerjük őt, amikor az Isten ismeretének kulcsa, melyet a Melkisedeki papság irányít, kinyitja azt a bizonyos ajtót, és lehetővé teszi mindegyikünk számára, hogy elnyerjük életünkben az isteniség hatalmát. Hiszünk a szabadítónak, és megismerjük őt, amikor követjük őt azáltal, hogy elnyerjük, és hithűen tiszteljük a szent szertartásokat, és egyre inkább átveszük az ő képmását az ábrázatunkra. Hiszünk Krisztusnak, és megismerjük őt, amikor személyesen megtapasztaljuk az ő engesztelésének átformáló, gyógyító, erősítő és megszentelő hatalmát. Hiszünk a Mesternek, és megismerjük őt, amikor szavának hatalma gyökeret ver bennünk, elménkbe és szívünkbe íródik, és minden bűnünkkel felhagyunk, hogy megismerjük őt. Hinni neki azt jelenti, bízunk benne, hogy bőséges áldásai a személyes életünkben és a családunk számára is elérhetőek és alkalmazhatók. Akkor fogunk teljes lelkünkkel hinni neki, amikor előre törekszünk a szövetség ösvényén, alávetjük akaratunkat az ő akaratának, és átadjuk magunkat az ő prioritásainak és időzítésének. Ha hiszünk neki, vagyis igaznak fogadjuk el az ő hatalmát és ígéreteit, az új látásmódot és békét hoz az életünkbe. Egy eljövendő napon minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus a Krisztus. Azon az áldott napon tudni fogjuk, hogy ő név szerint ismer mindegyikünket. Bizonyságomat és ígéretemet teszem arról, hogy nem csak tudhatunk az Úrról, de meg is ismerhetjük őt. Ha hitet gyakorlunk ő benne, követjük és szolgáljuk őt, és hiszünk neki. Erről teszem tanúságomat Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection was carefully organized.
Feltámadását követően Jézus gondosan felépítette a nefitákhoz tett látogatását, hogy ezáltal megtaníthassa nekik a legfontosabb dolgokat. Azzal vette kezdetét, hogy az atya tanúságát tette a népnek, hogy Jézus az ő szeretett fia, akiben ő gyönyörködik. Ezt követően Jézus maga is leereszkedett és tanúságot tett saját engesztelő áldozatáról, majd magához hívta az embereket, hogy bocsássák az oldali kezét, és tapintsák meg a szögek nyomait a kezeiben és lábfejeiben, hogy biztosan tudhassák, hogy ő a Krisztus. E bizonyságok kétségkívül megerősítették Jézus engesztelésének beteljesülését, és azt, hogy az atya eleget tett azon szövetségének, hogy elküld egy szabadítót. Jézus azután Krisztus tanának átadása által megtanította a nefitáknak, hogyan tegyenek szert az atya boldogság tervének valamennyi áldására, amelyek a szabadító engesztelő áldozata révén váltak elérhetővé számukra. Mai üzenetem Krisztus tanára összpontosít. A Szentírások meghatározása szerint Krisztus tana magában foglalja a Jézus Krisztusban és az ő engesztelő áldozatában gyakorolt hitet, a bűnbánatot, a keresztelkedést, a Szentlélek ajándékának befogadását és a mindvégig kitartást. Krisztus tana lehetővé teszi számunkra az ő engesztelő áldozatából fakadó áldások elnyerését. Krisztus engesztelő áldozata lefekteti azon feltételeket, melyek révén a Szent Messiás érdemeire, irgalmára és kegyelmére támaszkodhatunk, tökéletessé lehetünk Krisztusban, minden jó dologra szert tehetünk és örök életet nyerhetünk. Ugyanakkor Krisztus tana a módja, az egyetlen módja annak, hogy a Jézus engesztelése által elérhetővé vált valamennyi áldásra szert tehessünk. Krisztus tana teszi lehetővé, hogy hozzájuthassunk ahhoz a lelki erőhöz, mely átemel bennünket a lelkünk jelenlegi állapotából egy olyan állapotba, amelyben szabadítónkhoz hasonlóan tökéletessé válhatunk. Az újjászületés eme folyamatáról Christopherson Elder a következőket tanította. Az újjászületés fizikai születésünkkel ellentétben nem egy esemény, inkább egy folyamat. És az ebben a folyamatban való részvétel a halandóság központi célja. Vizsgáljuk meg Krisztus tanának minden egyes részét. Az első, a Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett hit. A proféták azt tanították, hogy a hit Krisztus szavának meghallásával kezdődik, Krisztus szavai tanúságot tesznek az ő engesztelő áldozatáról, és megtanítják nekünk, miként lehet részünk megbocsátásában, áldásokban és a felmagasztosulásban. Krisztus szava meghallásának eredményeként hitet gyakorlunk azáltal, hogy a szabadító tanításainak és példájának követése mellett döntünk. Nefi azt tanította, hogy ezt teljesen Krisztus érdemeire támaszkodva kell megtennünk, akinek hatalmában áll megszabadítani. Mivel a állandóság előtti életben Jézus maga is Isten volt, büntelen földi életet élt és engesztelése során az igazság követelményeinek maradéktalanul eleget tett mindannyiunk számára. Ezért megadatott neki az a hatalom és a kulcsok, mely által véghez viszi minden ember feltámadását, valamint azt is lehetővé tette, hogy a bűnbánat lehetőségével élve az irgalom legyőzze az igazságosságot. Amikor megértjük, hogy Krisztus érdemeire támaszkodva irgalomra tehetünk szert, képesek leszünk bűnbánathoz vezető hitre. A Krisztus érdemeire való teljes támaszkodás tehát abban nyilvánul meg, hogy bízunk abban, hogy ő minden dolgot véghez vitt, amely szükséges a szabadulásunkhoz, majd pedig erre a hitre támaszkodunk. A hit arra is sarkal bennünket, hogy ahelyett, hogy azon aggódnánk, hogy mit gondolnak rólunk mások, sokkal inkább azzal törődünk, hogy miként vélekedik rólunk Isten. A második a bűnbánat. A lámánita Sámuel ezt tanította, ha hisztek Krisztus nevében, akkor minden bűnötöket meg fogjátok bánni. A bűnbánat mennyei atyánk becses ajándéka, amely az ő egyszülött fia révén vált elérhetővé. Ezt a folyamatot az atya azért adta nekünk, hogy ezáltal gondolatainkon, cselekedeteinken és egész lényünkön változtassunk, illetve fordítsunk, hogy minél inkább hasonlatossá váljunk a szabadítóhoz. Nem csak a súlyos bűnökért adatot, hanem az önértékelés és önfejlesztés napi szintű gyakorlásának folyamata is ez egyben, amely segít legyőzni bűneinket, tökéletlenségeinket, gyengeségeinket és hiányosságainkat. A bűnbánat Krisztus igaz követőivé változtat bennünket, ami szeretettel tölt el és elűzi félelmeinket. A bűnbánat nem amolyan B-terv arra az esetre, ha a bűntelen életre vonatkozó terveink füstbe mennének. A folyamatos bűnbánat az egyetlen ösvény, amely tartós örömöt hoz, és amely visszavezet bennünket mennyei atyánk jelenlétébe. A bűnbánaton keresztül alárendeljük magunkat, és engedelmeskedünk Isten akaratának. Azonban ezt nem egyedül kell megtennünk. Amennyiben Isten jóságának és saját jelentéktelenségünknek felismerése azon erőfeszítésünkkel párosul, hogy viselkedésünket összhangba hozzuk Isten akaratával, életünkbe kegyelem költözik. A kegyelem, a segítség és erő isteni eszköze, mely Jézus Krisztus bőséges irgalmán és szeretetén keresztül adatott, azért, hogy jó cselekedeteket vihessünk véghez, amire a saját erőnkből nem lennénk képesek. Mivel a bűnbánat célja az, hogy a szabadítóhoz hasonlóvá váljunk, amit egyedül nem tudnánk megtenni, rendkívül nagy szükségünk van a szabadító kegyelmére, hogy meghozhassuk az ehhez szükséges változtatásokat az életünkben. Bűnbánatunk során a régi, az igaz lelkűséggel nem összhangban álló viselkedés mintáinkat, gyengeségeinket és tökéletlenségeinket és félelmeinket új szokásokkal és meggyőződésekkel váltjuk fel, amely közelebb visznek bennünket a szabadítóhoz és segítenek hozzá hasonlóvá válnunk. A harmadik, a keresztelkedés és az úrvacsora. Mormon proféta azt tanította, hogy a bűnbánat első gyümölcse a keresztelkedés. Hogy teljes legyen a bűnbánatnak a keresztelés szertartásával kell kiegészülnie, melyet egy Isten papságának felhatalmazásával rendelkező személy végez el. Az egyház tagjai számára a kereszteléskor és más alkalmakkor megkötött szövetségek megújítására az úrvacsora vételkor kerül sor. A keresztelés és az úrvacsora szertartásai során szövetségben fogadjuk, hogy betartjuk az Atya és a Fiú parancsolatait, mindig emlékezünk Krisztusra és hajlandóak vagyunk Krisztus nevét, illetve az ő munkáját és jellemvonásait magunkra venni. Cserébe a szabadító szövetségben ígéri, hogy megbocsátja bűneinket, és lelkét még bőségesebben kitölti ránk. Krisztus azt is megígéri, hogy felkészít bennünket az örök életre azáltal, hogy segít olyanokká válnunk, mint amilyen ő maga. A szertartások és szövetségek Krisztus tanának kulcsfontosságú elemei, csak akkor nyilvánul meg az isteniség hatalma az életünkben, ha érdemesen részesülünk a papsági szertartásokban, és megtartjuk az azokhoz tartozó szövetségeket. Dietrich Christofferson Elder elmagyarázta, hogy ez az isteniség hatalma Szentlélek személyében és befolyása által érkezik. A negyedik, a Szentlélek ajándéka. Keresztelkedés után a konfirmálás szertartása során megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Ez az ajándék, amennyiben befogadjuk azt, lehetővé teszi, hogy Isten és folyamatos hozzáférés biztosít ahhoz a kegyelemhez, amely az ő hatásának alapvető velejárója. Állandó társunként a Szentlélek további hatalommal és erővel ruház fel bennünket, hogy megtarthassuk a szövetségeinket. Meg is szentel bennünket, ami azt jelenti, hogy megszabadulunk a bűntől, ahogy a nemessé tisztává, és szenté válunk Jézus Krisztus engesztelése által. A megszentelődés folyamata nem csak megtisztít bennünket, hanem szükséges lelki ajándékokkal és a szabadító isteni tulajdonságaival is felruház bennünket. Megváltoztatja alapvető természetünket, hogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk. Minden alkalommal, amikor a hit, bűnbánat, a szertartások, a krisztusi szolgálat és más igaz lelkű tevékenységek által beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, megváltoztatjuk, míg lépésről lépésre apránként olyanná nem válunk, mint Krisztus. Az ötödik a mindvégig kitartás. Nefi proféta azt tanította, hogy miután befogadjuk a Szent Lelket, ki kell tartanunk mindvégig az élő Isten fia példájának követésében. Dale G. Renlund Elder a következőképp jellemezte a mindvégig való kitartás folyamatát. Tökéletessé válhatunk, amennyiben ismételten és egyre nagyobb teljességgel hitet gyakorlunk Krisztusban, bűnbánatot tartunk, veszünk az úrvacsorából, hogy megújítsuk a keresztelés szövetségeit és áldásait, valamint állandó társunként még nagyobb mértékben elnyerjük a Szent Lelket. Így cselekedve hasonlóbbá válunk Krisztushoz, és képesek leszünk mindvégig kitartani. Más szavakkal, a Szent Lélek befogadása és az a változás, melyet e befogadás előidéz bennünk, tovább növeli a hitünket, a megnövekedett hit pedig további bűnbánathoz vezet. Ahogy jelképesen feláldozzuk szívünket és bűneinket az úrvacsora oltárán, egyre nagyobb mértékben leszünk képesek a Szent Lélek befogadására, a Szent Lélek nagyobb mértékben való befogadása pedig tovább vezet bennünket az újjászületés ösvényén. Ahogy e folyamat során előre haladunk és részesülünk az evangélium valamennyi szabadító szertartásában és szövetségében, kegyelemért kapunk kegyelmet, míg el nem nyerjük a teljességet. Testvérek, amikor Krisztus tanát alkalmazzuk az életünkben, mind fizikai, mind lelki értelemben megáldatunk, még megpróbáltatásaink közepette is, míg végül képesek leszünk minden jó dolgot megragadni. Tanúságom teszem, hogy már láttam, és most is látom megnyilvánulni ezt a folyamatot a saját életemben, lépésről lépésre, apránként. Azonban még ennél is fontosabb, hogy azért alkalmazzuk Krisztus tanát az életünkben, mert az jelenti mennyei atyánk jelenlétébe visszavezető egyetlen ösvényt. Ez az egyetlen módja annak, hogy befogadjuk a szabadítót, és így fiaivá és leányaivá váljunk. Valójában a bűntől való megváltásnak és a lelki fejlődésnek is az egyetlen módja, ha Krisztus tanát alkalmazzuk az életünkben. János apostol ennek az ellentétpárját is tanította. Az, aki nem marad meg Krisztus tana mellett, annak egynek sincs Istene. Jézus maga is azt tanította a Nefét a 12-nek, hogy amennyiben nem gyakorlunk hitet Krisztusban, keresztelkedünk meg és tartunk ki mindvégig, kivágatunk és tűzbe vettetünk, ahonnan már nem tudunk visszatérni. Tehát miként alkalmazhatjuk Krisztus tanát még teljesebb mértékben az életünkben? Tudatos erőfeszítéseket tehetünk például arra, hogy minden héten felkészüljünk az úrvacsora szertartására azáltal, hogy imádságos lélekkel elgondolkozunk, miben van a leginkább szükségünk fejlődésre. Ezután feláldozhatunk legalább egy olyan dolgot az úrvacsora oltárán, mely visszatart bennünket attól, hogy olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus, miközben hittel könyörgünk segítségért és a szükséges lelki ajándékokért, valamint szövetségben megfogadjuk, hogy jobbá válunk a következő hét során. Ha így teszünk, a Szentlélek nagyobb mértékben lesz jelen életünkben, és további erőre teszünk szert tökéletlenségeink leküzdéséhez. Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója, és övé az egyetlen név, amely által megszabadulhatunk. Minden jó dolog ő általa válik elérhetővé. Azonban ahhoz, hogy minden jó dolgot megragadjunk, folyamatosan alkalmaznunk kell az életünkben Krisztus tanát. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
As a boy, I enjoyed working with my uncle Lyman.
Fiatalkoromban nagyon szerettem együtt dolgozni Lyman bácsikámmal és Dorothy nénikémmel a farmikon. Általában Lyman bácsi irányította a munkát. Dorothy néni pedig gyakran segített, és vezette az öreg Dodge teherautót. Emlékszem az adrenalin löketre, amikor beragadtunk a sárba, vagy egy meredek emelkedőn próbáltunk felkapaszkodni. Lyman bácsi mindig ezt kiabálta. Tedd felezőbe, Dorothy! Ekkor kezdtem imádkozni. Az Úr segítségével és a sebességváltó számottevő recsegése után Dorothy néni végre megtalálta a felezőt. Miután az összes kerék rákapcsolt és forgásba lendült, a jármű meglódult, mi pedig folytathattuk a munkát. Felezőbe tenni egy olyan speciális sebességfokozatot jelent, amelyben több fogaskerék együttes munkával nagyobb nyomatékot hoz létre. A felező az összkerekes üzemmóddal együtt lehetőséget nyújt arra, hogy visszaváltsunk, erőt nyerjünk és meginduljunk. Szeretek arra gondolni, hogy mindannyian egy kiegészítő sebességfokozat elemei vagyunk, amint együtt szolgálunk az egyházban, az egyházközségekben és a gyülekezetekben, a kvórumokban és a segédszervezetekben. Éppen úgy, ahogyan a fogaskerekek felező fokozatban nagyobb teljesítményt tudnak elérni, mi is több erővel bírunk, amikor együtt munkálkodunk. Amikor összekapcsolódunk egymás szolgálatában, akkor sokkal többet érünk el, mint amire önmagunktól képesek lennénk. Felvillanyozó érzés együtt és egységesen szolgálni és segítkezni az Úr munkájában. A szolgálat lehetősége egyháztagságunk egyik legnagyobb áldása. Az Úr ezt mondta: ha szeretsz engem, szolgálj engem. És azzal szolgáljuk őt, hogy másokat szolgálunk. A szolgálat által közelebb kerülünk Istenhez. Oly módokon ismerjük meg őt, ahogy másképp nem lenne lehetséges. Fokozódik a belévetett hitünk. Problémáinkat a megfelelő szemszögből tudjuk szemlélni. Az élet nagyobb megelégedést nyújt. Elmélyül a mások iránti szeretetünk, ahogy a szolgálatra való vágyunk is. Ezen az áldott folyamaton keresztül hasonlóbbá válunk Istenhez, és felkészültebbek leszünk arra, hogy visszatérjünk ő hozzá. Marion G. Romney elnök ezt tanította: a szolgálat nem olyas valami, amit el kell viselnünk ezen a földön ahhoz, hogy jogot formálhassunk a celesztiális királyságban való életre. A szolgálat jelenti a celesztiális királyságban élt felmagasztosult élet legalapvetőbb alkotó elemét. Az egyházban végzett szolgálat azonban kihívásokat tartogathat, ha olyas valamit kérnek tőlünk, ami megrémít minket, vagy ha belefáradunk a szolgálatba, illetve ha olyan dologra kérnek fel, amelyet elsőre nem találunk túl vonzónak. Nemrégiben új megbízást kaptam. Akkor még a Dél-Kelet-Afrika területen szolgáltam. Izgalmas volt olyan helyen szolgálni, ahol az egyház még viszonylag fiatal és kialakulóban van. Mi pedig nagyon szerettük az ottani szenteket. Aztán elhívást kaptam, hogy térjek vissza az egyház központjába. Őszintén szólva nem mondhatnám, hogy kitörő lelkesedéssel fogadtam a hírt. Az új megbízás egyúttal lépés is volt az ismeretlenbe. Egyik éjjel, miután a közelgő változásról elmélkedtem, űkapámról, Joseph Skinnerről álmodtam. A naplójából tudtam, hogy amikor feleségével, Máriával Nauvooba költöztek, szolgálni szeretett volna, így aztán felkereste Joseph Smith profétát, és megkérdezte, mit tudna tenni. A proféta arra kérte, hogy dolgozzon a Smith család farmján, és tegyen meg minden tőle telhetőt. Elgondolkodtam azon, milyen kiváltságban volt része Joseph Skinnek, hogy így kapta meg a megbízását. Hirtelen ráébredtem, hogy nekem is megadatott ugyanez a kiváltság. Mindannyiunknak megadatott. Minden egyházi elhívás Istentől jön, az ő kijelölt szolgáink keresztül. Határozott lelki megerősítést éreztem arról, hogy új megbízatásom a sugalmazás által adatott. Fontos felismernünk ezt a kapcsolatot, hogy elhívásaink szó szerint Istentől adatnak, papsági vezetőinken keresztül. Ezután az élmény után a hozzáállásom gyökeresen megváltozott, és erős vágy ébredt bennem a szolgálat iránt. Hálás vagyok a bűnbánat áldásáért és a megtapasztalt szívbéli változásért. Nagyon szeretem az új megbízásomat. Még ha úgy véljük is, hogy egyházi elhívásunk pusztán papsági vezetőnk ötlete volt, vagy azért kaptuk, mert senki más nem fogadta el, akkor is áldottak leszünk, ha szolgálunk. Amikor azonban felismerjük Isten kezét az elhívásunkban, és teljes szívünkkel szolgálunk, akkor szolgálatunkat további erő járja majd át, és Jézus Krisztus igaz szolgái leszünk. Az elhívások teljesítése hitet kíván. Nem sokkal azután, hogy Joseph és Mária megérkezett a farmra, súlyosan megbetegedtek. Nem volt pénzük, és idegenek között találták magukat. Nehéz időszak volt ez a számukra. Naplójában Joseph ezt írta: folytattuk a munkánkat, és az egyházba kapaszkodtunk kicsinke hitünkkel, noha az ördög megpróbált elveszejteni és visszafordítani minket. Több száz leszármazottjukkal egyetemben én is örökre hálás leszek azért, hogy Joseph és Mária nem fordult vissza. Áldások adatnak, amikor kitartunk az elhívásainkban és a feladatainkban, és minden hitünket összeszedve megkapaszkodunk. Ismerek egy csodás evangéliumi tantanítót, aki tanításával felemeli osztálya tagjait. Ám ez nem mindig volt így. Az egyházhoz csatlakozása után elhívták tanítónak az elemiben. Úgy érezte, igen van a kellő tanítási készségeknek, de mivel tudta, hogy fontos szolgálni, igen mondott. Hamarosan úrrá lett rajta a félelem, és inkább elmaradt az egyházból, csak hogy ne kelljen tanítania. Szerencsére házi tanítója felfigyelt a távolmaradására, meglátogatta és visszainvitálta. Az asszony segítségére sietett a püspök és az egyházközség több tagja is. Idővel aztán hitében megerősödve elkezdte tanítani a gyermekeket. Azokat a tantételeket alkalmazva, amelyek most a Szabadító módján tanítani című könyvben állnak. Az Úr megáldotta erőfeszítéseit, és a nőtestvér tehetséges tanítóvá vált. A mindannyiunkban lakozó természetes ember hajlamos kimenteni magát a szolgálat alól különféle indokokkal, például nem állok készen a szolgálatra, még sokat kell tanulnom. Fáradt vagyok, pihenésre van szükségem. Túl öreg vagyok már, most csinálja valaki más. Vagy egyszerűen túl elfoglalt vagyok ehhez. Fivérek és nőtestvérek, az elhívások elfogadása és teljesítése hitbéli cselekedet. Bízhatunk abban, amit prófétánk Thomas S. Monson elnök újra és újra tanít. Akit az Úr elhív, azt alkalmassá is teszi. És amikor az Úr megbízatásában munkálkodunk, jogosultak vagyunk az ő segítségére. Akár túl soknak, akár túl kevésnek tartjuk a feladatot, akár halára izguljuk, akár halára unjuk magunkat benne, az Úr azt szeretné, hogy váltsunk vissza, adjunk gázt és szolgáljunk. Nyomát sem látom annak, hogy Monson elnök vagy a társai az első elnökségben és a 12-e kvórumában túl elfoglaltak, vagy túl fáradtak lennének. Inspiráló módon példázzák, milyen erő árad az életükbe, amikor hitet gyakorlunk, elfogadjuk a megbízásokat, és azoknak elkötelezettséggel és odaadással eleget teszünk. Tovább húzzák a szekeret, melynek hosszú évekkel ezelőtt neki feszültek, és haladnak előre, tovább és felfelé. Igen. Ők fontos elhívásokban szolgálnak, de minden elhívás vagy megbízás fontos. Gordon B. Hinckley, az egyház korábbi profétája és elnöke ezt mondta. Együtt veszünk részt ebben a vállalkozásban. Kötelezettségetek épp oly komoly a saját felelősségi körötökben, mint az enyém a sajátomban. Egyetlen elhívás sem kicsiny, vagy jelentéktelen ebben az egyházban. Minden elhívás fontos. Emelkedjünk fel hittel, húzzuk tovább a szekeret, és haladjon munkánk előre. Kapcsoljunk felezőbe a hithű Dorothy nénihez hasonlóan, és szolgáljunk fivérekként és nőtestvérekként. Ha jó napot akartok szerezni a püspökötöknek, vagy gyülekezeti elnökötöknek, kérdezzétek meg, hogyan tudnék segíteni? Mit szeretne az Úr, hol szolgáljak? Amikor imádkozik és átgondolja egyéni, családi és munkahelyi kötelességeiteket, sugalmazott lesz a megfelelő elhívás átadására. Amikor elválasztanak benneteket, papsági áldást kaptok, hogy segítsen sikerrel járnatok. És valóban áldottak lesztek. Minden egyháztagra szükség van, és minden egyháztagnak szüksége van szolgálati lehetőségre. Jézus Krisztus, ami nagyszerű példaképünk, egész életét Atya munkájának szentelte. Az e-világ megalkotása előtti nagy tanácsban Jézus, aki a kezdettől fogva kiválasztott és felkent volt, így ajánlotta fel magát. Itt vagyok, küldj engem. Ezzel pedig szó szerint mindannyiunk szolgájává lett. Jézus Krisztuson és az engeszteléséből merített erőn keresztül mi is szolgálhatunk. Ő segíteni fog nekünk. Szívből jövő szeretettel fordulok felétek, akik egyéni körülményeitek miatt jelenleg nem tudtok a szolgálatban szolgálni az egyházban. Életeteket mégis a szolgálat lelkületében élitek. Imádkozom azért, hogy áldottak legyetek az erőfeszítéseitekben. Nagyra becsülésemet fejezem ki azok iránt is, akik hétről hétre felmagasztalják az elhívásaikat, továbbá azok iránt is, akik hamarosan szolgálatra szólító elhívásokat fognak elfogadni. Minden hozzájárulást és áldozatot nagyra értékelnek, különösen Isten, akik szolgálunk. Mindazok, akik szolgálnak, részesülni fognak Isten kegyelmében. Akárhány évesek és bármilyen körülmények közepette legyünk is, a szolgálat legyen életük jelszava. Szolgáljatok az elhívásatokban, szolgáljatok missziót, szolgáljatok az édesanyátokat, szolgáljatok egy idegent, szolgáljatok a szomszédaitokat, csak szolgáljatok. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat arra irányuló erőfeszítéseinkben, hogy szolgáljunk, és Jézus Krisztus igaz követőivé váljunk. Bizonságomat teszem arról, hogy ő él, és ő irányítja ezt a munkát. Jézus Krisztus nevében. Amen.
On a single signal from the conductor, the congregation will join the choir.
A karmester jelzésére a gyülekezet csatlakozik a kórushoz, A Fenn a magas hegyen című himnusz eléneklésében. Azután pedig örömünkre szolgál, hogy Ronald A. Rezband Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Evan A. Schmutz Elder és K. Brett Natress Elder követi majd a 70-ektől. Az ő beszédük után a kórus elénekli a Hittel követem őt című dalt. Az ének után Dale G. Renland Eldert hallgathatjuk a 12 apostol kórumából.
This is the 186th semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciája.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been during this.
Szervusztok, kedves testvérek! Mi áldottak voltunk ezen a konferencián. A 12-ek kórumának tagjaiként töltött első évem igen nagy alázattal eltöltő élmény volt számomra. Ez az év a nyújtózkodás, a növekedés, továbbá a mennyei atyámhoz intézett őszinte és folyamatos kérések éve volt. Éreztem a családtagok, barátok és a világszerte élő egyháztagok támogató imáit. Köszönöm a kedves gondolataitokat és imáitokat. Abban a kiváltságban is részem lehetett, hogy régi és újabb kedves barátaimmal is találkozhattam. Egy drága és szeretett régi barátommal való találkozás után éreztem sugalmazást arra, amiről ma beszélnem kellene. Találkozásunkkor a barátom elmondta, hogy mostanában igencsak küszködik. A saját szavaival élve úgy érezte, hogy egyfajta hitbéli válságban van, és a tanácsomra lenne szüksége. Hálás voltam azért, hogy érzéseit és aggodalmait velem szeretné megosztani. Elmondta, hogy mennyire vágyik arra az egykor érzett lelkiségre, amelyről most úgy vélte, kezdi elveszíteni. Miközben őt hallgattam, őszinte imában fordultam az Úrhoz, hogy tudjam, mit szeretne mondani neki általam. A barátom, talán mint közületek is néhányan, azt a kérdést tette fel, melyet az elem is ének oly élesen fogalmaz meg. Mennyei atyám, ott vagy igazán? Azokkal, akik közületek talán pont ugyanezt a kérdést teszik fel. Szeretném megosztani a barátomnak szóló tanácsaimat, azt remélve, hogy mindegyik őtök megtapasztalhatja a hite megerősödését, és azon elhatározása megújulását, hogy Jézus Krisztus elkötelezett tanítványa legyen. Kezdésként emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy egy szerető mennyei atya fiai vagy lányai vagytok. Az ő szeretete pedig állandó. Tudom, hogy a szeretet ilyen megerősítő érzéseit nehéz felidézni, amikor személyes küzdelmek, próbatételek, csalódások és összetört álmok vesznek körül. Jézus Krisztus tudja, mit jelentenek a kemény küzdelmek és próbatételek. Ő az életét adta értünk. Utolsó órái minden értelmet felülmúló kegyetlenségben teltek, az értünk hozott áldozata azonban az ő tiszta szeretetének legnagyobb megnyilvánulása volt. Nincs olyan hiba, bűn vagy döntés, amely megváltoztatná Isten irántunk való szeretetét. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bűnös viselkedést el lehet nézni, ahogyan azt sem, hogy ne lenne kötelességünk bűnbánatot tartani, amikor valamilyen bűnt követünk el. Ne feledjétek, mennyei atyánk ismer és szeret mindannyiótokat, és mindig készen áll segíteni. Miközben a barátom helyzetén elmélkedtem, a mormon könyvében található hatalmas bölcsességek jutottak eszembe. És most, fiaim, emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgó szélben, igen, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert a szikla, amelyre építettetek, mely biztos alap, egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. Bizonyságomat teszem, hogy a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába senki sem akar bekerülni. A barátom a szakadék szélén érezte magát. Amikor a barátomhoz hasonló embereknek adtam tanácsot, megvizsgáltam az évek során hozott döntéseiket, melyek hatására megfeledkeztek szent élményeikről, meggyengültek és kétkedtek. Buzdítottam őket, ahogyan most titeket buzdítalak, hogy különösen a válságos időszakokban idézzétek fel azokat az alkalmakat, amikor éreztétek a lelket, a bizonyságotok pedig erős volt. Emlékezzetek a lelki alapokra, melyeket felépítettetek. Megígérem nektek, hogyha ezt megteszitek, azokat a dolgokat pedig elkerülitek, melyek nem építik és erősítik a bizonyságotokat, vagy csúfotőznek hitelveitekből, akkor azok a becses időszakok, amikor bizonyságotok virágzott, alázatos ima és bőjt által visszatérnek majd az emlékeitekbe. Biztosítalak benneteket afelől, hogy újra érezni fogjátok Jézus Krisztus evangéliumának biztonságát és melegét. Először magunkat kell lelkileg megerősítenünk, majd pedig a körülöttünk lévőket kell megerősítenünk. Rendszeresen elmélkedjetek a szentírásokon, és véssétek eszetekbe az olvasásuk közben megtapasztalt gondolatokat és érzéseket. Kutassátok az igazság más forrásait is, de szívlejétek meg a szentírások következő intését. Jó tanultnak lenni, ha hallgatnak Isten tanácsaira. Vegyetek részt az egyházi gyűléseken, különösképpen az úrvacsorai gyűlésen, valamint vegyetek az úrvacsorából, és újítsátok meg szövetségeiteket, beleértve ebbe azon ígéretet is, hogy mindig emlékeztek a szabadítóra, hogy az ő lelke mindig veletek legyen. Nem számít, milyen hibákat vétettünk, vagy hogy mennyire tökéletlennek érezzük magunkat. Mindig képesek vagyunk felemelni és megáldani másokat. Krisztusi szolgálattal kezet nyújtva feléjük, szívünk legmélyén érezhetjük majd Isten szeretetét. Fontos emlékeznünk a Mózes 5. könyvében kapott erőteljes tanácsra. Őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. Az általunk meghozott döntések egész nemzedékekre lesznek hatással. Osszátok meg bizonyságotokat a családtagjaitokkal, buzdítsátok őket arra, hogy idézzék fel, milyen érzéseik voltak, amikor felismerték a lelket az életükben. Majd pedig, hogy jegyezzétek le ezeket az érzéseket a naplójukba és személyes feljegyzéseikbe, hogy a saját szavaik a szükség idején emlékezetükbe juttassák, milyen jó is volt hozzájuk az Úr. Emlékeztek? Nefi és Fiveri részben azért tértek vissza Jeruzsálembe megszerezni a népük történetét tartalmazó részlemezeket, hogy el ne felejtsék a múltjukat. Továbbá a Mormon könyvében Hélamán a gyermekeinek az első szüleik nevét adta, hogy meg ne feledkezzenek az Úr jóságáról. Íme fiaim, szeretném, ha emlékeznétek Isten parancsolatainak a megtartására. Íme Jeruzsálem földjéről kijövő szüleink nevét adtam nektek, és ezt azért tettem, hogy amikor eszetekbe jut a nevetek, rájuk emlékezhessetek. És amikor eszetekbe jutnak ők, akkor emlékezhessetek a cselekedeteikre, és amikor eszetekbe jutnak a cselekedeteik, akkor tudhassátok, hogy miért van megmondva, és megírva is az, hogy jók voltak. Szeretném tehát, fiaim, ha azt tennétek, ami jó, hogy rólatok is azt mondhassák, és azt írhassák, amit róluk mondtak és írtak. Napjainkban is sokan követik azt a hagyományt, hogy gyermekeiket szentírásbeli hősökről, vagy hitű ősökről nevezik el, így buzdítva őket arra, hogy ne feledkezzenek meg az örökségükről. Én a születésemkor a Ronald E. Rasband nevet kaptam. A családnevem az édesapám leszármazási vonalát képviseli. A középső nevem A kezdőbetűje az édesanyám Dan Anderson felmenőire utal. Ők apám, Jens Anderson, Dániából származott. Az Úr 1861-ben két missionáriust vezérelt Jens és Anne Catherine Anderson otthonába, ahol velük és 16 éves fiúkkal megismertették a visszaállított evangéliumot. Így vette kezdetét a hit azon öröksége, melynek a családom és jómagam is haszonélvezői vagyunk. Az Anderson család elolvasta a Mormon könyvét, majd pedig hamarosan megkeresztelkedett. A rákövetkező évben a család a prófétai felhívást megszívlelve átkelt az Atlanti-óceánon, hogy csatlakozzon az észak-amerikai szentekhez. Jens sajnálatos módon a tengeri út során életét vesztette. Felesége és fia azonban folytatta a Sóstóvölgyébe vezető utat, ahová 1862. szeptember 3-án meg is érkeztek. A nehézségek és a szívfájdalmak ellenére hitük soha nem ingott meg, ahogyan leszármazottaik nagy részének sem. Soha ne feledjétek, kérdőjelezzétek meg, vagy hagyjátok figyelmen kívül a szent lelki élményeket. Az ellenség módszere az, hogy megzavarjon bennünket a lelki bizonyságok megszerzésében. Az Úré viszont az, hogy megvilágosítson és bevonjon bennünket a saját munkájába.
The adversary's design is to distract us from spiritual witnesses, while the Lord's desire is to enlighten and engage us in his work. Let me share a personal example of this truth.
Hadd osszak meg egy személyes példát ezzel az igazsággal kapcsolatban. Pontosan emlékszem egy időszakra az életemben, amikor buzgó imámra egy késztetést kaptam válaszul. A válasz világos és erőteljes volt. Én azonban nem reagáltam azonnal a késztetésre, és egy idő után azon kezdtem tűnődni, hogy vajon amit éreztem, valódi volt-e. Lehet, hogy közületek néhányan szintén bedőltek már az ellenség egy-egy ilyen megtévesztésének. Néhány nappal később a következő erőteljes szentírás verssel a gondolataimban ébredtem. Bizony, bizony mondom neked, ha további tanúbizonyságot kívánsz, vesd rá elméd arra az éjszakára, amikor szívedben hozzám fohászkodtál. Nem szóltam-e békét elmédhez a dolgot illetően? Mi nagyobb tanúbizonyságot kaphatsz, mint Istentől valót? Olyan volt, mintha az Úr azt mondta volna, nos, Ronald, megmondtam, mit kell tenned. Most pedig tedd meg. Mély hálás voltam ezért a szeretetteljes helyreigazításért és útmutatásért. Ez a késztetés azonnal megnyugtatott, és képes voltam előre haladni szívemben azzal a tudattal, hogy az imám válaszra lelt. Ezt az élményemet azért osztottam meg, hogy megmutassam, milyen gyorsan képes felejteni az elménk, és hogy a lelki élmények miként vezérelnek bennünket. Megtanultam megbecsülni az ilyen pillanatokat, hogy el ne feledkezzem. Barátomnak és mindazoknak, akik közületek a hitük megerősítésére vágynak, a következő ígéretet adom. Amikor hithű módon Jézus Krisztus evangélium és annak tanításai szerint éltek, a bizonyságotok védelem alatt fog állni és növekedni fog. Mindegy, hogy a körülöttetek lévők miket tesznek, ti tartsátok meg a szövetségeteket, melyeket kötöttetek. Legyetek olyan szorgalmas szülők, testvérek, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik és barátok, akik a személyes bizonyságukkal erősítik a szeretteiket, és megosztják a lelki élményeiket. Maradjatok hithűek és álhatatosak. Még akkor is, ha a kétség viharai mások cselekedeteink keresztül betörnek az életetekbe. Azt keressétek, ami lelkileg épít és megerősít benneteket. Kerüljétek az oly elterjedt, úgynevezett hamisított igazságokat, és ne felejtjétek feljegyezni, amikor szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség érzése töltött el benneteket. Az élet legnagyobb viharai közepette, ne feledkezzetek meg azon mennyei örökségetekről, hogy Isten fiai és leányai vagytok, vagy azon örökkévaló rendeltetésetekről, hogy egy nap majd visszatérjetek hozzá, mely ígéret sokkal nagyobb annál, mint amit a világ bármikor is ajánlhatna. Ne feledjétek alma gyengét szavait. És most íme azt mondom nektek, testvéreim, hogyha megtapasztaltatok már egy szívbéli változást, és ha éreztétek már úgy, hogy a megváltó szeretet énekét szeretnétek énekelni, akkor azt kérdezem, hogy tudtok-e most úgy érezni? Azokhoz szólva, akik úgy érzik, hitük megerősítésére szorul, könyörgöm, ne feledkezzetek meg mindezekről. Tanúságot teszek arról, hogy Joseph Smith Isten profétája volt. Tudom, hogy látta, és pontosan úgy beszélt az Atya Istennel és fiával Jézus Krisztussal, ahogyan azt saját szavaival leírta. Mély hálás vagyok azért, hogy nem feledte leírni ezt az élményt, hogy mi mindannyian megismerhessük a bizonyságát. Ünnepélyes tanúságomat teszem az Úr Jézus Krisztusról. Ő él. Tudom, hogy él, és ott áll ennek az egyháznak az élén. Mindezen dolgokat saját magam minden más hangtól és tanúságtól függetlenül tudom, és azért imádkozom, hogy ti és én se feledkezzünk meg e szent igazságokról, legfőképpen arról, hogy élő és szerető mennyei szülők fiai és leányai vagyunk, akik csupán a mi örökké való boldogságunkra vágynak. Ezekről az igazságokról teszem bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly Father's plan, He allowed sorrow to be woven into our mortal experience. While it seems that painful trials fall unevenly on us, we can be assured that to
aránytalanul érnek bennünket, abban biztosak lehetünk, hogy valamilyen mértékben mindannyian szenvedünk és küszködünk. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek vezessen bennünket annak jobb megértésére, hogy ennek miért kell így lennie. Amikor az élet nehéz tapasztalatait a Krisztusba vetett hit szemüvegén keresztül nézzük, akkor megláthatjuk, hogy szenvedésünknek isteni célja lehet. A hithűek megtapasztalhatják Péter látszólag önellentmondó tanácsának igazságát. Ezt mondta: ha szenvedtek az igazságért, boldogok vagytok. Amikor arra törekszünk a szívünkkel, hogy értsünk, akkor gyarapodhatunk ama képességünkben, hogy egyfelől jól tartsunk ki a megpróbáltatásainkban, másfelől pedig tanuljunk belőlük és finomodjunk általuk. Az ilyen megértés választ ad az időtlen kérdésre: miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Mindenki, aki ma ezt hallgatja, ismeri valamilyen szinten a magányt, a csüggedést, a gyászt vagy a fájdalmat. A hit szeme és az örök igazság megértése nélkül gyakran azt tapasztaljuk, hogy a halandóságban megtapasztalt nyomorúság és szenvedés elhomályosíthatja vagy kitakarhatja az abból a tudásból fakadó örömöt, hogy mennyi atyánk nagyszerű terve valóban az örök boldogság terv. Nincs más mód az öröm teljességének elnyerésére. Isten arra hív bennünket, hogy hittel reagáljunk a saját egyedi gyötrelmeinkre, hogy learadhassuk az áldásokat, és olyan tudásra tegyünk szert, amelyet másképpen nem lehet elsajátítani. Azt az utasítást kaptuk, hogy minden körülmény és helyzet közepette tartsuk be a parancsolatokat, mert aki hűséges a megpróbáltatásban, annak jutalma nagyobb a menny királyságában. Ahogyan azt a szentírásokban olvashatjuk: ha bánatos vagy, szólítsd fohásszal az Urat, a te Istenedet, hogy lelked örömteli lehessen. Pál apostol, akitől szintén nem volt idegen a gyötrelem, saját tapasztalatából merítve tanított, mélyen és gyönyörűen, arról az örökkévaló látásmódról, melyet akkor nyerünk el, amikor jól és türelemmel tartunk ki. Ezt mondta: mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy, örök dicsőséget szerez nékünk. Más szavakkal szólva, a gyötrelmeink közepette tudhatjuk, hogy Isten biztosított egy örökkévalóan kárpótló jutalmat. Az, hogy Pál könnyű szenvedésekként tudott beszélni élete megpróbáltatásairól, üldöztetéseiről és fájdalmairól, elkendőzi az általa megélt szenvedés súlyosságát, mely szenvedést felemésztette számára az evangélium örökkévaló látásmódja. A Jézus Krisztusba vetett hite mindent elviselhetővé tett. Ötször megvesszőzték, háromszor megbotozták, egyszer megkövezték. Háromszor szenvedett hajótörést, fenyegette a vízbefúlás, veszélyeztették a rablók, a hamis fivérek. Gyötörte a fáradtság és kín, éhség és szomjúság. Ruhátlanul hideg cellába vetették. Sokan könyörögtünk már Istenhez, hogy vegye el szenvedésünk okát. És amikor nem jött el a vágyott enyhülés, kísértést éreztünk, hogy azt gondoljuk, ő nem figyel oda. Bizonyságomat teszem, hogy ő még azokban a pillanatokban is hallja az imáinkat. Megvan az oka, amiért engedi, hogy folytatódjanak a gyötrelmeink, és segíteni fog elviselnünk azokat. Van egy bensőséges és elgondolkodható szentírás rész, ahol Pál egy közelebbről meg nem nevezett tövist emleget a saját testében, amely nagy fájdalmat okozott neki, és amely miatt háromszor hullott térdre könyörögve az Úrhoz, hogy távoztassa el tőle. Pál imáit nem azzal válaszolta meg az Úr, hogy eltávolította a tövist, hanem békességet szólt és megértést adott a szívébe, amikor ezt mondta: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlen. Ezen új megértés birtokán fogadni a kapott tövist, és hálás tudott lenni érte. Ezt mondta: nagy örömes dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Amikor szert teszünk erre az örökkévaló látásmódra a saját életünkben, növekszik a tűrőképességünk, megtanuljuk megsegíteni azokat, akik segítségre szorulnak, és idővel elkezdjük értékelni, mi több hálaadással viszonozni azokat a tapasztalatokat, melyeket Isten azért enged számunkra megélni, hogy okítsanak bennünket az örök élethez vezető ösvényen. Amikor éppen nyomorúságtól sújtva kínlódunk, nehéz lehet úgy tekinteni megpróbáltatásainkra, mint amelyek irányjelző táblák tanítványságunk egyéni útvonala mentén. De akár a csüggedés sötét völgyében, akár a boldogság főútján találjuk időnként magunkat. Áldásnak bizonyulhat, ha tanulunk mások szenvedéseiből, és együtt érzünk velük. A közelmúltban egy szövegkonferenciai megbízás okán a Fülöp-szigeteken jártam, ahol majd megszakadt a szívem, amikor Daniel Apilado testvér tragédiájáról hallottam. Ő és a felesége 1974-ben keresztelkedett meg. Befogadták a visszaállított evangéliumot, és egymáshoz pecsételték őket a templomban. Ezután 5 gyönyörű gyermekkel áldottak meg. 1997. július 7-én, akkor szövegelnökként szolgáló Apilado testvér apró otthonában. A legidősebb fiú, Michael, kimentette az apját. Kihúzta őt az égő épületből, majd visszarohant a házba kimenteni a többieket. Apilado testvér ekkor látta utoljára élve. A felesége, Dominga, oda veszett. Az a tény, hogy Apilado testvér Istennek tetsző életet élt, amikor beütött a tragédia, nem akadályozta meg a tragédia bekövetkeztét, és nem kímélte meg őt az azt követő fájdalomtól sem. Azonban a szövetségének megtartásában gyakorolt hithűsége és Krisztusba vetett hitének gyakorlása megnyugvást nyújtottak számára, a mai ígéret révén, hogy ismét egyesülni fog majd a feleségével és a családjával. Ez a remény horgonyá vált a lelke számára. A látogatásom alkalmával Apilado testvér, aki ma már szövegpátriárka, bemutatta új feleségét, Simonettet, és a Rafaelt és Danielt. Valóban, Jézus Krisztus képes bekötözni a megtört szívűeket, és meg is teszi. Apilado testvér történetének van, amiatt aggódom, hogy az ő veszteségének roppant mértéke miatt sokan úgy gondolhatják, hogy ahhoz képest a saját fájdalmuk és szenvedésük kevéssé jelentős. Kérlek, ne hasonlítgassatok, inkább igyekezzetek megtanulni és alkalmazni az örök tantételeket, miközben a saját gyötrelmeitek kemencéjén vergődtök keresztül. Engedjétek meg, hogy egyénekként szóljak hozzátok, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Hadd mondjam el, hogy a személyes küszködéseitek, az egyéni fájdalmaitok, kínjaitok, nyomorúságaitok és mindenféle gyengeségeitek, mindezek ismertek mennyi atyánk és az ő fia előtt. Legyen hitetek, merítsetek bátorságot, és higgyetek Isten ígéreteiben. Jézus Krisztus céljának és küldetésének része volt, hogy magára vegye népének fájdalmait és betegségeit, magára vegye a gyengeségeiket, és segítse népét a gyengeségeik szerint. Ahhoz, hogy meghaphassuk a szabadítónk által oly bőkezően felkínált ajándékok e teljességét, mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogy a szenvedés önmagában és önmagától nem tanít, és nem biztosít nekünk semmi maradandóan értékeset, ha csak nem veszünk részt a hit gyakorlása révén tudatosan a gyötrelmeinkből való tanulás folyamatában. Szeretett Neil A. Maxwell elder e szavakkal osztotta meg azt, amit a céltudatos szenvedésről tanult. A szenvedés bizonyos formái jó kitartás esetén végül nem esíthetnek. A jó kitartás részben abból áll, hogy szenvedésünk közepette elég szelidek vagyunk ahhoz, hogy tanuljunk saját érdemleges tapasztalatainkból. Ahelyett, hogy egyszerűen áthaladnánk rajtuk, azoknak kell áthaladniuk rajtunk, oly módokon, aminek megszentelnek minket. Megfigyeltem mások életében és példáján, hogy a Jézus Krisztusba és az ő ígéreteibe vetett erős és maradandó hit gyakorlása biztos reménységet ad az eljövendő jobb dolgokat illetően. Ez a biztos reménység megtámaszt bennünket, megadva az erőt, a kitartáshoz szükséges erőt. Amikor képesek vagyunk összekapcsolni a szenvedésünket a halandóságunk céljáról való bizonyossággal. Mi több, konkrétan azzal a jutalommal, amely mennyei helyeken vár ránk, akkor növekszik a Krisztusba vetett hitünk, és vigaszt kap a lelkünk. Akkor képesek vagyunk látni a fényt az alagút végén. Jeffrey R. Holland Elder azt tanította, az alagút végén valóban van fény. Ez pedig a világ világossága, a fényes és hajnali csillag. A világosság, mely végtelen, melyet soha nem lehet elsötétíteni. ez magának, Istennek a fia. Erőt meríthetünk annak tudatából, hogy ezen élet összes kemény tapasztalata időleges. Még a legsötétebb éjszaka is pirkadatba fordul. Amikor mindenbe végeztetett, és Jézus Krisztusba vetett hittel mindenben kitartottunk, miénk az ígéret, miszerint eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Bizonyságomat teszem, hogy Isten él, és megtartja az ígéreteit, ahogyan a fia Jézus Krisztus is. Bizonyságomat teszem, hogy a szabadító mindannyiunkat hív, hogy jöjjünk és részesüljünk az engeszteléséből, amikor hitet gyakorolunk ő benne. Felemel minket és átvisz minden megpróbáltatásunkon. Legvégül pedig megszabadít bennünket a celesztiális királyságban. Hadd hívjalak titeket én is, hogy jöjjetek Krisztushoz, tartsatok ki jól a hitben, és váljatok tökéletessé ő benne. És legyen tökéletes örömötök ő benne. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Brothers and sisters, I have recently been pondering this.
Testvérek, a közelmúltban a következő kérdésen töprengtem. Ha a gyermekei csak tőled tudnának az evangéliumról, te lennél az egyedüli forrásuk, akkor mennyit tudnának? Ez a kérdés mindazokra vonatkozik, akik szeretik és mentorálják a gyermekeket, illetve hatással bírnak rájuk. Létezik-e annál hatalmasabb ajándék, melyet gyermekeinknek adhatunk, mint a mélyen a szívünkbe égett emlék arról, hogy tudjuk, hogy a megváltónk él? Vajon tudják, hogy tudjuk? És ami fontosabb, ők maguk is megszerezték azt a tudást, hogy ő él? Kisfiúként én voltam anyám legproblémásabb gyermeke. Túláradó energiatombolt bennem. Édesanyám azt mondja, attól félt legjobban, hogy nem érem meg a felnőtt kort. Egyszerűen túl aktív voltam. Emlékszem, amikor kisfiúként az egyik úrvacsorai gyűlésen ültünk a családommal. Édesanyám pont akkor kapott új szentírásokat. Az összes alapmű egyetlen kötetben szerepelt, és a közepén vonalas lapok voltak a jegyzetek számára. A gyűlés alatt megkérdeztem, hogy foghatom-e a szentírásokat. Áhítatom elősegítésében reménykedve, odaadta nekem a padsorban. Ahogy lapozgattam a szentírásait, láttam, hogy leírt egy személyes célt a jegyzetlapokra. A céljaival kapcsolatos történethez hozzátartozik, hogy én a 6 gyermek közül a második vagyok, és Brettnek hívnak. Édesanyám egyetlen célt írt le csupán, de azt pirossal. Türelem Brettel. További bizonyítékként, mely segít megértenetek, milyen kihívással néztek szembe szüleim a gyermeknevelés során, hadd számoljak be a családi szentírás olvasásról. Édesanyám minden reggel olvasott a családnak a mormon könyvéből a reggeli során. Ez alatt bátyámmal, Dave-vel csendben ültünk ugyan, de nem áhítatosan. Hogy teljesen őszinte legyek, nem figyeltünk. A reggeliző pejhes doboz oldalán lévő szövegeket olvasgattuk. Egyik reggel végül úgy döntöttem, hogy dűlőre viszem a dolgot édesanyámmal. Kifakadtam. Anya, miért csinálod ezt velünk? Miért olvasol fel a mormon könyvéből minden reggel? Aztán olyan kijelentést tettem, melyet szégyellek beismerni. Sőt, szinte alig hiszem, hogy egyáltalán ilyet mondtam. Azt mondtam neki. Anya, én nem figyelek ilyenkor oda. Szeretetteljes válasza életem meghatározó pillanata lett. Így válaszolt. Fiam, ott voltam egy gyűlésen, ahol Marion G. Romney elnök a szentírásolvasás áldásairól beszélt. Ezen a gyűlésen azt az ígéretet kaptam, hogy ha minden nap olvasok a mormon könyvéből a gyermekeimnek, akkor nem fogom elveszíteni őket. Aztán egyenesen a szemembe nézett, és tökéletes elszántsággal kijelentette. Én pedig nem foglak elveszíteni benneteket. A szavai a szívembe hasítottak. A tökéletlenségeim ellenére is megmentésre méltó vagyok. Megtanította nekem azt az örökkévaló igazságot, hogy egy szerető mennyei atya fia vagyok. Megtudtam, hogy mindegy, milyenek a körülmények, akkor is megérem a fáradtságot. Tökéletes pillanat volt ez egy tökéletlen fiú számára. Örökre hálás leszek angyal édesanyámnak, és minden angyalnak, akik tökéletesen szeretik a gyermekeket, azok tökéletlenségeinek ellenére is. Szilárdan hiszem, hogy minden nő testvér, akiket én angyaloknak hívok, anya is egyben Sionban. Akár megházasodik és gyermeket hoz a világra a földi tapasztalat során, akár nem. Évekkel ezelőtt az első elnökség kijelentette, az anyaság közel áll az isteniséghez. Ez a legmagasabb és legszentebb szolgálat, melyet az emberiség felvállalhat. Azt az asszonyt, aki tiszteletben tartja a szent elhívást és szolgálatot, az angyalok mellé emeli. Hálás vagyok az angyalokért szerte az egyházban, akik határozottan és szeretetteljesen kinyilvánítják az örök igazságot mennyei atyánk gyermekeinek. Hálás vagyok a Mormon könyv ajándékáért. Tudom, hogy igaz. Az evangélium teljességét tartalmazza. Nem ismerek olyant, aki naponta szorgalmasan és tiszta szándékkal, valamint Krisztusba vetett hittel olvasta a Mormon könyvét, és elveszítette volna bizonyságát, vagy eltévejedett volna. Moroni profétai ígérete magával hordozza a kulcsot ahhoz, hogy megtudjuk az igazat minden dologról, beleértve azon képességet is, hogy megkülönböztessük és elkerüljük a gonosz ámításait. Szintén hálás vagyok a szerető mennyei atyánkért és az ő fiaért, Jézus Krisztusért. A szabadító tökéletes példát nyújtott arra, hogyan éljünk a tökéletlen és igazságtalan világban. Azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Irántunk érzett szeretete mérhetetlen. Ő a leghűbb barátunk. Az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, érted és értem. Megbocsátotta a látszólag megbocsáthatatlant. Szerette a szerethetetlent. Megtette, amire egyetlen halandó sem volt képes. Biztosította az engesztelést, hogy legyőzze az egész emberiség vétkeit, fájdalmait és betegségeit. Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően azzal az ígérettel élhetünk, hogy mindegy, mivel küszködünk, mindig lehet reményünk ő benne, akinek hatalmában áll megszabadítani. Az ő engesztelése révén lehet örömünk, békességünk, boldogságunk és örök életünk. Boyd K. Packer elnök kijelentette, azon igen kevesek kivételével, akik a kárhozatra süllyednek, nincsen olyan szokás, olyan függőség, olyan lázadás, olyan vétek, olyan hitehagyás, olyan bűncselekmény, amely kívül esne a teljes megbocsátás ígéretén. Ez Krisztus engesztelésének ígérete. Az emberi történelem egyik legelképesztőbb eseménye a szabadító szolgálattevő látogatása Amerika őslakosai között. Képzeljétek magatok elé, milyen lett volna ott lenni. Amit az ő szerető és gyengéd gondoskodásán töprengtem, melyet a templomnál összegyűlt szentek csoportja iránt tanúsított, gondolataim azon gyermekek felé terelődtek, akiket az életemnél is jobban szeretek. Megpróbáltam megérteni, mit éreznék, ha a kicsinyeinket látnám, és személyesen tanulja lennék annak, ahogyan a szabadító mindegyik gyermeket magához hívja. Ha saját szememmel látnám a szabadító kitárt karját, ha ott állnék, amint minden gyermek egyenként gyengéden megérinti a hegeket a kezén és a lábán, majd látnám, ahogyan mind tanúságot tesznek arról, hogy ő él. Ahogyan a gyermekeink megfordulnának, és azt mondanák, anya, apa, ez ő. Nem tudom, van-e bármi a világon, ami nagyobb boldogságot és örömet hozhatna az életünkbe, mint az a tudat, hogy gyermekeink ismerik a szabadítót. a tudat, hogy tudják, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Ezért prédikálunk Krisztusról, és ezért teszünk tanúságot Krisztusról az egyház tagjaként. Ezért imádkozunk gyermekeinkkel minden nap. Ezért olvasunk velük szentírásokat minden nap. Ezért tanítjuk őket mások szolgálatára, hogy jogot formálhassanak annak áldásaira, mikor mások szolgálatában elmerülve magukra találnak. Miközben a tanítványság ezen egyszerű mintáinak szenteljük magunkat, gyermekeinket a szabadító szeretetével, valamint isteni iránymutatással és védelemmel fegyverezzük fel, midőn az ellenség áldás szeleivel néznek szembe. Az evangélium tényleg az egyről szól. Egy elveszett bárányról. Egy szamaritánus asszonyról a kútnál. Egy tékozló fiúról. Egy kisfiúról, aki talán kijelenti, hogy ő bizony nem figyel oda. Mindannyiunkról, egyenként, bármilyen tökéletlenek legyünk is, hogy egyé váljunk a szabadítóval, ahogy ő egy az ő atyával. Bizonyságomat teszem, hogy van egy szerető mennyi atyánk, aki név szerint ismer bennünket. Bizonyságomat teszem, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Ő az egyszülött, és a mi szószólónk az atyánál. Bizonyságomat teszem továbbá, hogy a szabadítás az ő nevében, és azáltal valósul meg. Semmilyen más módon nem. Azért imádkozom, hogy szívünket és kezünket mennyi atyánk összes gyermeke megsegítésének szenteljük, hogy megismerjék őt, és érezzék az ő szeretetét. Amint így teszünk, ő örök örömöt és boldogságot ígér nekünk ebben a világban, és az eljövendő világban. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My dear brothers and sisters, when I was 12 years old, my family lived in Göteborg.
Kedves testvérek, amikor 12 éves voltam, a családom Göteborgban lakott, Svédország déli partján. Egy nagy felújított házba jártunk istentisztelet. Az egyik vasárnap a barátom, Stefan, rajtam kívül, az egyetlen diakónusa gyülekezetben izgatottan köszöntött. Bementünk a kápolna kibővítésére szolgáló terembe, majd Stefan előhúzott a zsebéből egy nagy petárdát. Kamaszos hősködéssel elvettem a petárdát, és meggyújtottam a hosszú szürke kanócot. Ki akartam oltani, mielőtt a petárda felrobbant volna, de ahogy ezzel próbálkoztam, megégettem az ujjamat, és elejtettem a... Stefan és én elszörnyedve figyeltük, ahogy a kanóc tovább égett. A petárda felrobbant, és kénes füst töltötte meg a termet és a kápolnát. Gyorsan összeszedtük a petárda szétszóródott maradványait, és kinyitottuk az ablakot, hogy kiszellőztessük a szagot, naivan azt remélve, hogy senki sem fog észrevenni semmit. Szerencsére senki nem sérült meg, és nem rongálódott meg semmi. De ahogy az egyháztagok megérkeztek a gyűlésre, nehéz lett volna nem észrevenni. A szag elvonta a figyelmet a gyűlés szent természetéről. Mivel csak ketten voltunk diakónusok, ezért egy leginkább meghasonlottnak nevezhető tudatállapotban kiosztottam az úrvacsorát, de nem éreztem magam érdemesnek arra, hogy vegyek is belőle. Amikor felkínálták nekem az úrvacsorai tálcát, sem a vízből nem vettem. Szörnyen éreztem magam, szégyeltem magam, és tudtam, hogy amit tettem, nem volt kedvére Istennek. Az Isten tisztelet után a gyülekezeti elnök, Frank Lindberg, egy tekintélyes, idősebb őszférfi, megkért, hogy menjek be az irodájába. Miután leültem, kedvesen nézett rám, és elmondta, hogy látta, hogy nem vettem az úrvacsorából. Megkérdezte, hogy miért. Gyanítom, hogy tudta, miért. Biztos voltam benne, hogy mindenki tudja, mit tettem. Miután elmondtam neki, megkérdezte, hogy érzem magam. Könnyekkel küszködve, hebegve elmondtam, hogy sajnálom, és tudom, hogy csalódást okoztam Istennek. Lindberg elnök kinyitotta a Tan és a Szövetségek egy gyakran forgatott példányát, és megkért, hogy olvassak el néhány aláhúzott verset. A következőket olvastam fel. Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsátatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit, íme beismeri és elhagyja azokat. Soha nem fogom elfelejteni Lindberg elnök együttérző mosolyát, melyet akkor láttam meg, amikor befejeztem az olvasást. Kissé megindultan elmondta, hogy úgy érzi, elkezdhetek újra venni az úrvacsorából. Amikor elhagytam az irodáját, leírhatatlan örömöt éreztem. Az ilyen öröm a bűnbánat egyik velejáró eredménye. A bűnbánat szó magába foglalja az utólag megért jelentést, és változásra utal. Svédül az omvend szót használjuk rá, mely egyszerűen azt jelenti, hogy megfordulni. C.S. Lewis keresztény írt a változás szükségességéről és módjáról. Kijelentette, hogy a bűnbánat magában foglalja a visszakerülést a helyes útra. Ha hibás az összeadás, csak úgy tudjuk kijavítani, ha visszamegyünk ahhoz a ponthoz, ahol elrontottuk, és onnét újra számoljuk, nem elég egyszerűen tovább számolni. A viselkedésünk megváltoztatása és a helyes útra térés a bűnbánat része, de csak is egy része. A valódi bűnbánathoz hozzátartozik az is, hogy Isten felé fordítjuk a szívünket és az akaratunkat, és elhagyjuk a bűnt. Ahogy Ezéki elmagyarázta, a bűnbánat, a bűntől való megtérést, a törvény szerinti és igazságos cselekedetet, a zálog visszaadását, az életnek parancsolataiban járást és a gonoszság többi el nem követését jelenti. De még ez a leírás is hiányos, nem mutat rá ugyanis arra a hatalomra, amely lehetővé teszi a bűnbánatot, szabadítunk engesztelő áldozatára. A valódi bűnbánathoz szükség van az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre. Hitre abban, hogy ő meg tud minket változtatni, abban, hogy ő meg tud nekünk bocsátani, és abban, hogy ő segíteni fog nekünk elkerülni a további hibák elkövetését. Ez a fajta hit teszi eredményessé az ő engesztelését az életünkben, amikor utólag megértjük a hibánkat, és megfordulunk a szabadító segítségével, akkor érezhetjük az ő ígéreteinek reménységét és a megbocsátás örömét. A megváltó nélkül a bűnbánat vele járó reménye és öröme elillan, és a bűnbánat csupán nyomorúságos viselkedés változtatássá válik. De ha hitet gyakorlunk ő benne, akkor megtérünk az ő ama képességéhez és hajlandóságához, hogy megbocsássa a bűneinket. 2015 áprilisában az utolsó általános konferenciáján Boyd K. Packer elnök megerősítette a bűnbánat reményteli ígéreteit. Olyan módon írta le a szabadító engesztelésének gyógyító hatalmát, melyet én a fél évszázadnyi apostoli szolgálatban felgyülemlett bölcsesség lecsapódásának tekintek. Packer elnök így szólt, az engesztelés nem hagy barázdát, nem hagy nyomokat. Amit megjavít, az meg van javítva. Egyszerűen begyógyít. És amit begyógyít, az gyógyult is marad. Így folytatta, az engesztelés, amely mindannyiunkat visszanyer, nem jár hegekkel. Ez azt jelenti, hogy nem számít, mit tettünk, hogy hol voltunk, vagy hogyan történt meg az a valami, amennyiben igazán bűnbánatot tartunk, a szabadító azt ígérte, hogy elvégzi az engesztelést, és amikor elvégezte az engesztelést, az mindent megold. Az engesztelés minden foltot képes tisztára mosni, nem számít, milyen nehéz is, mennyire hosszú ideig tart, vagy hányszor ismétlődik meg. A szabadító engesztelése végtelen a szélességében és a mélységében, számotokra és a számomra is, de soha nem lesz ránk erőltetve. Ahogy Lehi proféta magyarázta, miután elegendő utasítást kaptunk, hogy különbséget tegyünk jó és gonosz között, szabadon választhatjuk a szabadságot és az örök életet, minden ember nagy közbenjárója által, vagy választhatjuk a fogságot és a halált. Másként mondva, a bűnbánat választás kérdése. Választhatunk, és néha választunk is másként. Az ilyen választások néha nem tűnnek valójában helytelennek, de megakadályoznak minket abban, hogy igazán bűnbánóak legyünk, és így gátolnak minket a valódi bűnbánatra való törekvésben. Például választhatjuk azt, hogy másokat hibáztatunk. 12 éves göteborgi gyerekként hibáztathattam volna Stefant. Elvégre ő hozta el ezt a nagy petárdát és egy gyufát a gyülekezeti házba. De mások hibáztatása, még ha igazolt is, kifogást ad nekünk a viselkedésünkre. Ezáltal másokra hárítjuk a saját tetteinkkel járó felelősséget. Amikor elhárítjuk a felelősséget, akkor csökkentjük a cselekvés szükségességét és az arra való képességünket is. Szerencsétlen áldozatnak állítjuk be magunkat önálló cselekedetre képes egyén helyett. Egy másik választás, mely gátolja a bűnbánatot, a hibáink lekicsinyítése. Senki sem sérült meg a göteborgi petárda incidensben, maradandó kárt sem okoztunk, és a gyűlést is megtartották. Könnyű lett volna azt mondani, hogy fölösleges volt bűnbánatot tartani. De a hibáink lekicsinyítése, még ha azonnali következményük látszólag nincs is, eltörli a változásra való késztetést. Az ilyesfajta gondolkodás megakadályoz annak felismerésében, hogy a hibáinknak és bűneinknek örök következményei vannak. Megint egy másik mód az a fajta gondolkodás, hogy a bűneink nem számítanak, mert Isten a tetteinktől függetlenül szeret minket. Csábító elhinni, amit az álnok Nehor tanított Zarahemla népének, hogy az egész emberiség megszabadul az utolsó napon, és hogy nem szükséges félniük, sem reszketniük, és végül minden embernek örök élete lesz. De ez a vonzó elgondolás hamis. Isten valóban szeret minket. De igenis, számítanak neki a tetteink. Egyértelmű útmutatást adott arról, hogyan viselkedjünk. Ezeket hívjuk parancsolatoknak. Az ő jóváhagyása és a mi örök életünk a viselkedésünktől függ, beleértve a hajlandóságunkat arra, hogy alázatosan keressük a valódi bűnbánatot. Akkor is lemondunk a valódi bűnbánatról, ha úgy döntünk, hogy külön választjuk Istent és az ő parancsolatait. Elvégre, ha az úrvacsora nem lenne szent, nem számítana, hogy a petárda szaga megzavarta a göteborgi úrvacsorai gyűlést. Óvakodjunk, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a bűnös viselkedést azáltal, hogy alássuk vagy elutasítjuk a tényt, hogy Isten a szerzője az ő parancsolatainak. A valódi bűnbánathoz szükség van a szabadító isteni mivoltának, és az ő utolsó napi munkája igazságának elismeréséhez. A kifogások keresése helyett válasszuk a bűnbánatot. A bűnbánat által magunkba szállhatunk, ahogy a tékozló fiú tette a példázatban, és elgondolkodhatunk a tetteink örök értelmén. Amikor megértjük, hogy a bűneink hogyan hatnak az örökkévaló boldogságunkra, nem csak igazán bűnbánóvá válunk, hanem arra is törekszünk, hogy jobbá váljunk. Akkor majd, ha kísértéssel is állunk szemben, valószínűbb, hogy William Shakespeare szavaival élve ezt kérdezzük magunktól. Mit is nyerek, ha vágyam célhoz ért? Futó gyönyört, mely álom, hab, lehelet, hosszú kínárán, vésze percnyi két, kiad dibdábért örök üdvű mennyet. Ha szem előtt tévesztettük az örökké valóságot egy dibdábért, dönthetünk úgy, hogy bűnbánatot tartunk. Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően van még egy esélyünk. Képletesen beszélve, kicserélhetjük a dibdábot, avagy kacatot, melyet bolond módon megvettünk, és visszakaphatjuk helyette az örökké valóság reményét. Ahogy a szabadító mondta, mert íme, az Úr, a ti megváltótok, elszenvedte a halált testben. Tehát minden ember fájdalmát elszenvedte, hogy minden ember bűnbánatot tarthasson, és hozzájöhessen. Jézus Krisztus meg tud bocsátani, mivel megfizetett a bűneinkért. Megváltunk, a megbocsátást választja az ő páratlan könyörülete és szeretete miatt. Szabadítunk, meg akar bocsátani, mivel ez az ő egyik isteni tulajdonsága. Jó pásztorként pedig örül, amikor mi a bűnbánatot választjuk. Ha Isten szerint való szomorúságot érzünk a tetteink miatt, amikor a bűnbánatot választjuk, azonnal meghívjuk az életünkbe a szabadítót, ahogyan Amulek tanította. Igen, szeretném, ha előrelépnétek, és nem keményítenétek meg többé a szíveteket, mert íme, most van szabadulásotok ideje és napja, ha tehát bűnbánatot tartotok, és nem keményítitek meg a szíveteket, akkor a megváltás nagy terve rögtön érvénybe lép számotokra. Isten szerint való szomorúságot érezhetünk a tetteink miatt, de ugyanakkor érezhetjük a szabadító segítségéből fakadó örömet is. A bűnbánatra való lehetőségünk az evangélium jó híre. A bűntudatot el lehet törölni. Öröm tölthet el minket, és bocsánatot nyerhetünk bűneinkre, és béke lehet a lelkiismeretünkben. Megszabadulhatunk a kétségbeeséstől és a bűn békjóitól. Eltölthet minket Isten csodálatos világossága, és lelkünk nem fáj majd többé. Hála a szabadítónknak, a bűnbánat nem csak lehetséges, hanem örömteli is. Még mindig emlékszem az engem elöntő érzésekre ott, a gyülekezeti elnök irodájában, a petárdás eset után. Tudtam, hogy megbocsátással leltem. A bűntudatom elmúlt, a borongós hangulatom felderült, a szívem pedig könnyű volt. Testvéreim, most, hogy ez a konferencia végéhez ér, kérlek, érezzetek több örömet az életetekben. Abban a tudásban való örömet, hogy Jézus Krisztus engesztelése valós. Örömet a szabadító megbocsátására való képességében, hajlandóságában és vágyában. Örömet a bűnbánat melletti döntésben. Kövessük szabadítónk utasítását, hogy örömmel merítsünk vizet a szabadító kút fejéből. Döntsünk úgy, hogy bűnbánatot tartunk, hogy elhagyjuk a bűneinket, és hogy megfordítjuk a szívünket és akaratunkat is, hogy a szabadítót kövessük. Tanúbizonyságot teszek az ő élő valóságáról. Tanúja és többszörös részese vagyok az ő páratlan kegyelmének, irgalmának és szeretetének. Imádkozom, hogy ti is részesüljetek az ő engesztelésének megváltó áldásaiban. Most és mindig, újra és újra, egész életeteken keresztül. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
At the conclusion of the conference, we express
a konferencia végéhez érvén szeretnénk őszinte nagyrabecsülésünket kifejezni mindazoknak, akik oly szorgalmasan dolgoztak, bármely módon is e konferenciai ülések létrejöttén. Hálánkat fejezzük ki minden beszélőnek, valamint azoknak, akik a felemelő zenét szolgáltatták. Köszönetünket fejezzük ki továbbá mindazoknak is, akik a konferenciára felkészítették az egyes épületeket, valamint azoknak is, akik az események világszerte történő közvetítésében segítkeztek. A kórus ezt a konferenciát most a Bátran végezzük című himnusszal zárja. Az éneket követően Erik Kopiske Elder mondja a záróimát a 70-ektől, majd pedig a konferenciát berekesztjük.
Oh, dear Heavenly Father. At the end of this
kedves mennyei atyánk, egy csodálatos konferenciai hétvége végén teljes szívből fejezzük ki számodra, hogy mennyire szeretünk téged és a te fiadat. Atyánk, nagyon köszönjük neked a szabadítás nagyszerű tervét, és hálásak vagyunk szabadítónk engeszteléséért. Szeretnénk befogadni ezt az ajándékot és áldást, melyet te adsz nekünk, atyánk. Hálásak vagyunk az üzenetekért, melyeket hallhattunk. Épültünk és utasításokat kaptunk. Hálásak vagyunk a zenéért, mely sugalmazásra töltött el bennünket. És nagyon köszönjük neked azokat a jelzéseket és sugalmazásokat, melyeket éreztünk. Megígérjük neked, hogy most úgy megyünk haza, hogy tanulmányozzuk a te szavadat és azt, amit hallgattunk. Kérünk, hogy add meg nekünk a te szent lelked ajándékát, hogy megnyissa a mi értelmünket olyan mértékben, mely számunkra adatot, hogy vigasztaljon bennünket, és segítsen bennünk, minket jobb tanítványokká tenni, hogy tovább tudjuk mozdítani a te királyságodat. Atyánk, mikor most elhagyjuk ezt a konferenciát, kérünk téged, hogy áldj meg bennünket a te mennyei védelmeddel, míg újra találkozunk. Nagyon szeretünk téged, atyánk, és szeretnénk megtartani a parancsolataidat, és kérünk, hogy segíts bennünket ebben. Jézus Krisztus nevében, ámen.
This has been a broadcast of the 186th semi-annual.
Ennek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.